Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Balczó Barnabás, a Magyar Posta elnök vezérigazgatója, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó estét kívánok!
Egy 21. századi ügyfélközpontú, digitális és valós ügyfél élményt adó céget építsünk föl. Ezt a feladatot kaptuk a tulajdonosi jogot gyakorló minisztertől, ezt mondta pontosan egy évvel ezelőtt 2023. áprilisában, ugyanabban a székben. Sikerült? Egy év, tehát még csak el azért fair ezt hozzátenni.
Nem tudom, ki az, aki alkalmas arra, hogy ezt a munkát minősítse. Hát a tulajdonosnak mindenképpen van egy ilyen feladata. Az én feladatom valóban ez volt, hogy ezt a 21. századi digitális postát, ami ügyfélközpontú, megszervezzük, vagy újra szervezzük. Nem tudom, hogy szabad-e ezt idehozni, de egyszer valaki azt mondta, hogy a önmagunknak a dicséret az olyan fontos, hogy azt ne bízzük másra. Egy dolgot hadd említsek, van az elmúlt időszakban volt egy fölmérés, amit a Behavior magazin szervezett, és ez egy piaci fölmérés volt szavazással és egyéb mindenféle indikátorral, ami arról szólt igazából, hogy megtalálják azokat a kis, közép és nagyvállalatoknak a cégvezetőit, illetve azokat a cégeket, akik az elmúlt időszakban komoly dolgot tettek le az asztalra, és kicsit meglepetésemre, de azért annyira mégsem ért meglepetésként a Magyar Posta, illetve a Magyar Posta vezetőjéként az év innovatív cégvezetője címet sikerült elnyerni, ami természetesen nem rólam szól, és ezt szeretném kihangsúlyozni a kollégáimról és a 21 ezer munkavállalóról, aki az elmúlt egy évben igen-igen megfeszített tempóban és egy nagyon különleges helyzetben, egy nagyon különleges gazdasági helyzetben helytállt. Úgyhogy ennyi visszajelzésünk a piacról már van, a miniszter úr pedig, mint tulajdonosi joggyakorló folyamatosan ellenőrzi a tevékenységünket, és ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt másfél évben az a reorganizáció, amit a Magyar Posta vezetőjeként elindítottam, az egy olyan mindenre kiterjedő hatékonyságnövelés és újjászervezés, ami az elmúlt 20 évben a Magyar Postán nem volt.
Mennyi volt ebben a körülmények adta kényszer? Egy energiaválságon voltunk túl akkor, amikor ön a posta elnök vezérigazgatói posztjára belépett. Azóta kicsit rendeződik a helyzet. Postákat kellett bezárni még előtte, aztán újra nyitni, amit lehetett. Úgyhogy nem minden a posta belüli körülményektől függött, hanem sok minden kívülről.
A gazdasági helyzet, a makrogazdasági helyzet, az energiaválság, a háborús helyzet, ezek mind-mind olyan tényezők, amik befolyásolták a Magyar Postának a tevékenységét, de ezek olyan tényezők, amik nem csak a Magyar Postának, és nem csak a nagyvállalatoknak, és nem csak az állami vállalatoknak, hanem minden vállalatnak a helyzetét befolyásolták. Amit talán posta szignifikáns tényező, ott két dolgot említenék. Egyrészt az, hogy a digitalizációs folyamatok azt eredményezik, hogy évről évre mind kevesebb csekket adunk föl, és mind kevesebb levelet veszünk föl a postákon, illetve kevesebb levelet kézbesítünk. Ez egy posta specifikus szempont. Másik oldalról pedig azt gondolom, hogy erről talán korábban is beszéltem, egy évvel ezelőtt is beszéltem, voltak olyan kérdések a Magyar Postán, amik, mivel nem voltunk ilyen helyzetben, és talán kevésbé volt hangsúlyos, hogy hogyan finanszírozzuk a Magyar Postát, hiszen sok levél volt, és relatíve a bevételeink azok szépen jöttek, ez megváltozott, és ezért vannak olyan kérdések, illetve voltak olyan kérdések, amiket muszáj volt az asztalra tenni, és muszáj volt ezekkel foglalkozni.
A főszámok hogy alakulnak? Tavaly azt mondta, hogy a 230 milliárdos éves bevételhez az államnak hozzá kell tennie 5 milliárdot. Nagyjából, hogy az egyetemes postaszolgálati kötelezettséget tudják teljesíteni. Ez most hogy van?
Lassan lezárul a beszámolónk, és az igazgatóság el is fogadta már. A tegnapi napon 247 milliárdos árbevétel mellett egy nagyjából 2 milliárd körüli nyereséget tudott a posta 2023 évben teljesíteni. Ebben már nagyon sok minden benne van, természetesen az államnak ez a 15 millió eurós méltánytalan többletteher kompenzáció, ugye ez az a méltánytalan többletteher, ami abból fakad, hogy mint egyetemes szolgáltató, ugye a Magyar Posta egyetemes szolgáltató a posta törvényből fakadóan, és azáltal a közszolgáltatási szerződés által, amit a Nemzetgazdasági Minisztériummal a Magyar Posta kötött. Ez a szerződés határozza meg azt, hogy tekintettel arra, hogy mi ezt az egyetemes kötelezettséget ellátjuk, aminek a miben léte az ugye gyakorlatilag az az, hogy az ország összes településére végezzük a kézbesítést, illetve a levél és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásoknak a felvételét. Ezt a méltánytalan többet terhet, hogy ezt oly módon és akkor is kell teljesítenünk, amikor az számunkra nem feltétlenül rentábilis, ezt ő kompenzálja egy 15 millió euró összeggel. Ugye ez a 15 millió euró, egy nagyjából 5 és 6 milliárd közötti összegről beszélünk, ez a 247 milliárd forinthoz képest azért egy elenyésző összeg. Uh-huh. És ebben, ezt hadd mondjam, ebben ki is merül az állami támogatás, mert ez egy támogatás, ebben ez ki is merül. És igazából ezen túl, hogyha az állam hozzájárulna a költségeinkhez, az tiltott állami támogatás lenne, és ez egyből a Magyar Posta számára feladatként jelenik meg, hogy egyéb módokon tudjuk finanszírozni a
működésünket. Mi volt a reorganizációban az, amit eddig nem mertek, vagy nem lehetett meglépni?
Hát a reorganizációval kapcsolatban azért az egy nagyon fontos kérdés, hogy sok mindenről volt szó korábban a Magyar Posta berkein belül, hogy mit kéne és hogyan kéne csinálni. Én azt gondolom, hogy mi egy szemléletváltást hoztunk a Magyar Postára a vezetőtársaimmal, és hát értelemszerűen közösen a munkavállalókkal valósítottuk ezt meg. Tehát nagyon sok olyan dolog volt, hogy tervezgettünk, előkészítgettünk, illetve a posta talán korábban ilyen hasonló hozzáállásban volt, és mi átváltoztattuk arra, hogy nem tervezgetünk, hanem megvalósítunk, és végrehajtunk. És ez érintette az összes területét a Magyar Postának, mert érintette a klasszikus postai területét, az egyetemes szolgáltatásnak a területét, a csomaglogisztikának a területét is, és a pénzügyi közvetítői szerepünket is.
Egyetemes szolgáltatásban mit lehet reorganizálni? Ha jól értem, akkor ott azt kell csinálni, hogy amit föladnak, azt ki kell vinni oda, ahová a címzet címe szól.
Ez valóban így van, csak hogy ez hogyan hajtjuk végre, ugye mindig a részletekben van a lényeg. Ebben kellett új szabályokat hoznunk. Ezt először egyébként azt szeretném elmondani, hogy ezt először a szervezeten kezdtük. Tehát csináltunk egy, illetve megvalósítottunk egy hatékonyságnövelő csomagot, aminek az első része az volt, hogy a szervezetet át kellett alakítani, ugyanis egyrészt egyszerűsíteni kellett a folyamatokat. Ezt akkor tudjuk hatékonyabban csinálni, hogyha amiből korábban több volt, abból kevesebb van. Így 5 vezérigazgató helyettes volt, ebből most már csak 3 van. Lényegesen több igazgatóság volt, hogy a hallgatók értsék, ilyen 30-as nagyságrendű igazgatóságról van szó. Ez már bőven 30 alatt van. Rengeteg feladat és tevékenysége volt ezeknek az igazgatóságoknak, amiket szét kellett szálazni, és össze kellett rendezni, így ezeket a feladatokat hatékonyabban tudjuk ellátni, ezeket a párhuzamosságokat megszüntettük. És az nagyon fontos volt, hogy azt az egyensúlyt, ami azt gondolom, hogy elvárható egy ekkora vállalatnál, tudnélik, hogy a végrehajtásban többen dolgozzanak, mint az irányításban.
Mint a katonaságnál, így szokott az lenni.
Ez pontosan így van a katonaságnál is. Ezt meg kellett változtatnunk, és ezért volt az, hogy ezt önmagunkon kezdtük, és ezt a szervezeten és az irányításon kezdtük. Tehát egy nagyon komoly létszám leépítés történt az irányításban is. És hát ez csak az egyik része a szervezeti, egyébként pedig azt a célt, hogy amit föladnak postán, azt mi kézbesítsük, azt lehet sokkal hatékonyabban csinálni. Ez alapvetően a költség megtakarításról szól, és itt is jelentős eredményeket értünk el. Gondolom, hogy a beszélgetés során ennek a részletére ki fogunk térni.
Munkavállalót a frontról vissza kellett vonni. Itt egy elég jelentős létszámbeépítés volt, csoportos is volt, önkéntesen is sokan elmentek a postától, de azt én nem láttam, hogy ők honnan mentek el.
Ez egy nagyon fontos kérdés, és mint ahogy erre is úgy tekintek, mint minden másra, ami a postán történik, tehát semmi titok nincsen, úgyhogy nyíltan és szívesen beszélek erről a kérdésről. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az az, hogy bármi történik a postán, azt nem lehet a munkavállalók bevonása nélkül végrehajtani. Tehát itt 21 ezer munkavállalóról van szó jelen pillanatban. Ezek az emberek azok, akik nap mint nap végzik azt a szolgáltatást, amit a posta egyébként nyújt. Tehát míg egy átlag állampolgárnak az a kérdés, hogy reggel kinéz az ablakon, és megnézi, hogy milyen idő van, és a várt 18-20 fok helyett csak 5 fok van, az egy átlag ember számára annyit jelent, hogy a nagyobb kabátot veszük föl. De a posta munkavállalói számára ez azt jelenti, hogy ha 5 fok van, vagy ha mínusz 5 fok van, vagy 40 fok van, akkor is ki kell menni az utcára. Tehát én azt gondolom, hogy bármit csinálunk, ezt mindenképpen a munkavállalókkal együtt kell megtennünk. Ez nem egyszerű, hiszen ez azt is jelenti, hogy nekem állok vezérigazgatóként minden egyes szerepbe bele kell ülnöm, és a kézbesítői szerepbe, a felvételi szerepbe, az irányításban dolgozó, akár az infrastruktúráért felelős kollégáknak a szerepébe, és tulajdonképpen az ő gondolkodásokon keresztül kell látnom minden egyes eseményt, ami történik a Magyar Postán. És ez volt az a szempontrendszer, ami alapján végül is tavalyi évben egy csoportos létszámleépítést hajtottunk végre. Hogyha nekem pusztán annyi lett volna a célom, hogy 23 ezer munkavállalóból már csak mondjuk egy ilyen 10%-os csökkenés után egy ilyen 20-21 ezer munkavállaló dolgozzon a vállalatban, és azt mondtam volna, hogy a kilépő munkavállalóknak a helyére nem lehet fölvenni újat, ugye van, aki így nyúl ez a hatékonyságneveléshez, akkor egész egyszerű lett volna a dolgom, mert akkor nem kellett volna létszámleépítésről beszélni, és a természetes elvándorlás alapján, ugye van egy fluktuáció a postai munkavállalók, illetve a posta körében, akkor egész egyszerűen azt mondtam volna, hogy újat nem lehet fölvenni, oldjátok meg így. Ez azért nem lett volna jó többek között, mert sok helyen az adott feladatot nehezebb lett volna ellátni. Másik oldalon meg nem tudtam volna azt elérni, hogy az irányításból legalább ennyi ember távozzon, mint amennyi adott esetben a végrehajtásból kilép. És ezért született az a döntés, hogy ez egy csoportos létszámleépítés kell, hogy legyen. A csoportos létszámleépítés a szervezetnek minden egyes részét illeti, és így valósult az meg, hogy igazából az irányításban, arányaiban is valamivel többet tudtunk racionalizálni, mint egyébként a végrehajtásban. Egyébként, hogyha így a nagy összefüggésében nézzük, a feladatunk az, hogy azok a területek, amik egyébként eltartják a postát, illetve amikre számítunk, hogy a jövőben vagy a közeljövőben el fogják tartani, tehát amit a miniszter úr feladatként kijelölt, hogy középtávon önellátóvá váljon a posta, tehát ezt részben a csomaglogisztikai szolgáltatástól várjuk, részben meg a pénzügyi termékeknek az értékesítéséből. Ez azt is jelentette, hogy a csomaglogisztikából a felfutó volumeneknek hála, vagy a felfutó volumenekre főkészülve igazából ott létszám csökkenés nem történt. A hálózatban történt, illetve az irányításban történt.
Posta helyek bezárása és újranyitása, az most hogyan alakul? Ugye az energiaválság idején erről lehetett olvasni, a polgármesterek válvetve küzdöttek, hogy mindenki másét lehet, csak az enyémet nem. Ezek most hogy alakultak ki?
És rendkívül sok polgármesterrel személyesen is beszéltem ezekről a kérdésekről. Ugye azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a posta hivataloknak a racionalizálása, ez a postának a felvételi tevékenységét érinti. Tehát a postának van egy felvételi és egy kézbesítési tevékenysége. Ez pusztán a felvételi tevékenységét érintette.
Tehát ahova bemegyek és akarok valamit.
Így van. Európai Uniós normák, postatörvény és mindenféle egyéb szabályok határozzák azt meg, hogy egy országban hány darab postahivatalnak kell lennie, mekkora lakosság számra vetítve, hány kilométerre egymástól, és ezek a szabályok, ezek teljesen egyértelműek. Azt már 22-ben lehetett látni, illetve már a korábbi években is, hogy ezek a számok, azok igazából nincsenek köszönő viszonyban azzal, hogy Magyarországon mi a helyzet. Ha csak azt mondom, ezt talán korábban is mondtam, hogy egy olyan település, ahol mondjuk 50 vagy 55 ezer ember lakik, nem biztos, hogy indokolt 14 darab postát fenntartani. Ezt miért mondom? Azért mondom, mert nem rentábilis. És azért mondom, mert lehet, hogy van 14 darab posta, és postánként 5 kötőjel 12 darab felvételi állomás, és azokból lehet, hogy csak 2 vagy 3 az, ami effektíve a szükséges arra, hogy ezek nyitva legyenek, tekintettel arra, hogy hiába ültetek be 12 embert, egyébként csak 300 darab levelet kell fővenni adott napon. Tehát ez nem volt hatékony. Tehát ezt nekünk mindenképpen át kellett tekinteni. Ez klasszikusan egyébként azt jelentette, hogy azokban a nagyobb városokban, megyei-jogú városokban, illetve a fővárosban azokat a hivatalokat, amik ezen a kötelezően vállalaton fölül vannak, ezeket egész egyszerűen bezártuk. És bíztuk abban részben, hogy az ott megjelölő forgalom az átterülődik a többi postára, illetve online felületekre, ugye a postának is vannak, ha csak az e-check szolgáltatásra gondolok, akkor csak tekintetében, meg más online megoldásai. És ez a helyzet, ez egy olyan kérdés volt, amivel korábban a posta nem foglalkozott, nem akart, hogy nem mert foglalkozni. Viszont én azt is gondolom ezzel párhuzamosan, és ugye tavaly év elején, vagy tavaly év első fél évében elindítottuk a posta partneri programunkat, mert ugyanakkor a nagyvárosokkal ellentétben a kis településeken, értem ez alatt leginkább az 1500 fő alatti településeket, szóval én nagyon fontos szempontnak gondolom azt, és ebben sok minden benne van, ebben benne van a Magyar Postának az állami jogalanyisága is, az is, hogy az emberek alapvetően a postára egy közszolgáltatóként tekintenek, hogy az 1500 fő alatti településeken abban a formában és abban a formátumban, ahogy az korábban is elérhető volt, tudnilők, hogy egy hivatalba bemegy az ügyfél, vagy az állampolgár, és húsvéremberrel találkozik, és ott húsvéremben szolgálja ki. Ennek ebben a formában, én azt gondolom, és azt gondolom, hogy ezt talán helyesen is állítom, hogy ebben a formában elérhetőnek kell lennie. Ez volt az az ok, és ez volt az az indok, ami miatt a posta partneri programunkat elindítottuk. És hogyha
tavaly áprilisban éppen a tárgyalások közben voltak, elmesélte, hogy Schmidt Jenő azt mondja, hogy nincs két egyforma település. Na most akkor egy év alatt hányan sikerült megállapodni? Mert tényleg nincs két egyforma település.
Ez így van, és sokat lehet arról beszélni, hogy milyen egy megyei-jogú város, milyen egy kis település, milyen egy közepes méretű település, azoknak milyen a fizikai vagy földrajzi adottságai milyenek, és egyébként a földrajzi adottságoknak megfelelnek-e a postai szolgáltatások, már akár elhelyezés szempontjából, és valóban így van, minden egyes esetet egyesével is külön-külön kell megvizsgálni. És ha azt mondom, hogy az elmúlt időszakban a kollégáim ezen sokat dolgoztak, akkor valószínűleg nem is fogalmazok eléggé pontosan, hiszen a programra körülbelül 1000 körüli jelentkező volt, és ez továbbra is egyébként folyik ez a program, ennek a programok megvalósítása. Azóta, tehát itt mondjuk áprilistól vagy májustól kezdődően a mai napig több mint 335 postapartnerségünk van. Csak idén több mint 100 darab postapartnerségünk született. Ugye itt vállalkozásokat és önkormányzatokat kerestünk meg, annak érdekében, amit az előbb elmondtam, hogy ebben a formában a postai szolgáltatás elérhető legyen.
Az üzleti modell, hogy a posta jutalékot ad, az nagyjából mindenkinél ugyanaz, de ezen kívül nagy a mozgástér, hogy ki saját területtel, ki bérli, ki mit csinál. Tehát az
igen,
a lényeg, hogy
működjön. A postának ugye korábban is volt egy ilyen partneri programja. Egyébként, ha ezeket összeadjuk és együtt számítjuk, akkor már több mint 560 ilyen partnere van a postának, ez olyan fontos szám. De mi tavaly ezt az üzleti ajánlatot, ha úgy tetszik, amit kínáltunk a partnereknek, ezt mi újra gondoltuk. És ahogy mondtam, hogy szegmentáltan és minden egyes településre kifejezetten és konkrétan kellett tekintenünk, ezért egész egyszerűen azt mondtuk, hogy vannak az 1500 fő alatti települések, az 1500 és a 3000 vagy az 5000 fő közötti települések, az 5000 fő fölöttiek és a 15000 fő fölöttiek. Mondjuk ezt részben azért is, mert 1500 fő fölötti településen kötelezettségünk postát fönntartani, és általánosságban az 5000 fő fölötti településeken, vagy a 15000 fő fölötti településeken több postánk is van. Ezért azt mondtuk, hogy mivel számunkra az a fontos, hogy ennek a postán keresztül is ennek a vidéknek ez a megtartó képessége ez megmaradjon, ezért más jutalékokat terveztünk és ajánlottunk ki a kis településekre, mint a nagyvárosokra. És ebben az értelemben az 1500 fő alatti települések egy kiemelt helyen vannak, mert nem csak egy fix, előre meghatározott jutalékot fizetünk ezeknek a településeknek, hanem egy minimum díjat is, ami egyébként megegyezik egy minimálbérnek megfelelő összeggel. Ami azt jelenti, hogyha valaki erre fölvesz új alkalmazottat, vagy esetleg van alkalmazottja, és azzal látja el, akkor ez az ő bérébe az a minimum díj, amit fizetünk, az beépíthető. Egyébként pedig azt lehet most mondani ennyi idő után, hogy a számításaink azok visszaigazolták, vagy a terveink, és a kiajánlott számok azok visszaigazolták ennek a működő képességét, hiszen akkor nem lenne ennyi partnerünk.
A mobilposta az ettől teljesen független, az úgy működik tovább, ahogy eddig is működött?
Én azt gondolom, hogy a mobilposta nagyon sok településen, nagyon sok helyen egy jó működő eszköz. Itt a legkisebb településekre kell gondolni.
Tehát ahol még nem éri meg egy postapartnerpontot
kialakítani. Ahol még nem éri meg, igen.
Senkinek.
De így is körülbelül 1200 településen ott vagyunk egyébként mobil szolgáltatásra, és egyébként a visszacsatolások a mobil szolgáltatás egyébként abszolút kiemelkedőek, tehát az abszolút pozitív a visszamérés alapján. De mint mondtam, számomra az egy kiemelt cél, hogy a posta egy ilyen vegyes megoldásban, ahol önkormányzat van, vagy vállalkozó, ott ilyen formában jelen legyen. Egyébként ennek az aránya az kb. 2/3 és 1/3, tehát 2/3 az, aki vállalkozó, és az 1/3 a körülbelül az önkormányzat. Ugye itt az önkormányzat is egy kicsit az államháztartásnak az alrendszere, itt inkább a szolgáltatói szempontokat veszi figyelembe, míg egy vállalkozó az pedig egész egyszerűen a számokat, így van. Az egy érdekes tapasztalat, hogy olyan településen, ahol mondjuk legalább 2 élelmiszerbolt van, ott biztos, hogy lesz partnerünk, mert pontosan tudják azt, hogy ha a postai szolgáltatás nála érhető el, akkor az ő egyéb vásárlói kosara, tehát a termék kosara, amit az ügyfelek...
Megfeladom a levelet.
Így van, így van.
Más állami vagy állami vállalatokkal, szerencsejátékkal terveznek együttműködést? Adja magát.
Nem csak, hogy tervezünk együttműködést, hanem a Szerencsejáték ZRT-vel már egy nagyon hosszú együttműködésünk van, nagyon hosszú időre visszanyúló együttműködésünk van. Gyakorlatilag amióta az SRT működik, és amióta a posta működik, van együttműködés közöttünk. Nem régiben írtunk alá egy stratégiai megállapodást az elnök vezérigazgató asszonnyal arra, hogy az országban mint egy 20 darab postalottozót fogunk kialakítani. Ugye a Szerencsejáték ZRT, mint a felelős szerencsejáték szervező, és hivatalos szerencsejáték szervező az országban, azért is partnerünk 30 éve, mert a posta hivatalainkban ezek a szerencsejáték sorsjegyek, illetve az olaj szerencsejáték már régóta hozzáférhető, és mind a ketten azt gondoljuk, hogy ezt a közöttünk levő együttműködést, ezt magasabb szintre lehet emelni. Mivel lehet magasabb szintre emelni? Hogyha 21. szolgáltatást nyújtunk az ügyfeleknek. Mivel tudunk 21. századi szolgáltatást nyújtani? Hát egyrészt úgy, hogyha a termékportfóliónkban szerepet kap az az új funkciója, feladata az SRT-nek, ami ugye a sportfogadáshoz kapcsolódik, ugye ez egy nem is olyan új, nem is olyan régi terméke a Szerencsejáték ZRT-nek, és azt gondoljuk, hogyha ezt egy olyan európai 21. századi környezetben tudja az ügyfél igénybe venni, amiket most ki fogunk alakítani, akkor az a mind a kettő vállalatnak, mind a két állami vállalatnak az eredményében is meg fog jelenni. Az első megnyílt Nyíregyházán egyébként. Ezt én azt gondolom, hogy jelzésérték, hogy Nyíregyházán nyílt az első. Alapvetően Budapesten és vidéki nagyobb városokban fogjuk ezeket a postalottozókat közösen megnyitni. Azt gondolom, hogy az, illetve abból a szempontból példaértékű ez, hogy mi, mint Magyar Posta a pénzügyi tevékenységünkre úgy tekintünk, hogy ezáltal tudunk igazából, illetve ezek által a szolgáltatások által tudunk a vidéknek a pénzügyi szolgáltatójává válni, illetve ezeknek a szolgáltatásoknak, amik részben a Szerencsejáték ZRT-hez kapcsolódnak, részben a Magyar Posta biztosító tevékenységéhez kapcsolódik, részben a postának a banki portfóliójához kapcsolódik, ugye jelenleg az MBH bankkal van egy megállapodásunk, ami alapján az MBH termékeit értékesítjük a hálózatunkon, illetve ugyanide sorolható az állampapír is, az állampapír értékesítés, ugye a Magyar Posta az egyetlen olyan szolgáltató, aki az állampapírokat papír alapon hozzáférhetővé teszi, de természetesen a dematerializált állampapír is elérhető számunk a Magyar Postán. Ezekkel a szolgáltatásokkal mi a vidék pénzügyi szolgáltatójával szeretnénk válni. És ebben egy nagyon fontos lépcsőfok az, hogy a Szerencsejáték ZRT-vel egy új megállapodás mentén haladunk előre.
Tavaly ilyenkor mondta, hogy ha van kitörési pont, akkor éppen a pénzügyi szolgáltatásokban való postai részvétel és az ott abban új dolgok, új élmények kitalálása a fontos feladat. Tehát mi lehet ez?
Most ennek megfelelően ültünk, a minden partnerrel újra leültünk, illetve leültünk, és egyeztettük a közös céljainkat, és hogyha a banki részre kérdez rá, akkor az MBH bankkal is ez így történt. Ugye korábban bankszámlát lehetett nyitni, illetve betétet lehetett elhelyezni. Ugye ez 2023-ban kibővült a hitelkártya szolgáltatással, illetve személyi kölcsön is hozzáférhetővé vált, illetve most vizsgáljuk annak a lehetőséget, hogy a vállalati hitelezést azt milyen módon tudjuk a Magyar Posta hálózatába behozni. És ami túlmutat ezen egy kicsit, illetve a banki szolgáltatásokon is egy kicsit túlmutat, egy mobil értékesítői csapatot is felállítottunk a Magyar Postánál, azzal az elgondolással, hogy házhoz tudjuk vinni a pénzügyeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a pénzügyi közvetítői szerepben, tudva azt is, hogy, illetve látva azt a tendenciát, hogy azért bankfiókok inkább megszűnnek, mint nyílnak az országban, én azt gondolom, hogy a postának nagyon fontos feladata, hogy ebbe a keletkező űrbe be tudjon nyomulni. És egyébként hozzáteszem, hogy ezt erősíti, és a tulajdonosi elvárást is, ugye a tulajdonosi elvárás az arra is vonatkozik, hogy az állampolgároknak a mindennap ügyeit a posta segítse. Tehát ezt is segíti az, hogy 25 januárjától a készpénzfelvétel a postahivatalokban ugye két alkalommal 150 ezer forintig ingyenes lesz.
Bocsánat, még az elsőre visszatérve, a mobil értékesítés azt jelenti, hogy ha kell, akkor kijön a konyhámba a postai szakember, és ott fogjuk megkötni az én befektetési üzleteimet?
Pontosan.
Intim környezetben? Tehát nem kell a szomszéd két ülésen hallgatni, hogy nekem mennyi pénzem van?
Pontosan erről van szó, de hogyha a szomszéd két ülést is említette, akkor azért még itt akkor két dolgot hadd jelezzek. Az egyik az, hogy dolgozunk azon, hogy a nagyobb postáinkon, ugye alapvetően az értékesítést, illetve ezeket az értékesítési termékeket így körülbelül egy ilyen 5-600 postán tettük hozzáférhetővé. Ez egyébként a 22-es évhez képest egy előrelépés, mert lényegesen több postán hozzáférhetők ezek a termékek. És azon is dolgozunk, hogy egy olyan, ezeken a komolyabb, nagyobb postákon egy olyan pénzügyi teret alakítsunk ki, ahol ez a megfelelő diszkréció adott.
Tehát ott én négy szem közt fogok tudni beszélni, azzal már ügyintézőnek nem nevezném, mert neki már pénzügyi, hát felsőbb ismeretekkel kell rendelkeznie.
Legalábbis a képzettsége meg kell, hogy legyen azokra az adott termékekre. Így van.
És ezek az emberek már vannak a postán? Vagy ez továbbképzés kérdése? Hogy nem játék a pénz, ugye az ember a megtakarítását teszi ilyenkor kockára?
Ugye, hogyha egy partnerrel eredetileg ezekről a kérdésekről beszélek, most itt mondhatom akár a biztosítót is. Ugye a Magyar Posta biztosító, életbiztosító az a Magyar Posta egyik lányvállalata, egy kisebbségi tulajdon tekintetében. Ezek nagyon fontos kérdések, hiszen ha én, mint ügynökre, vagy mint disztribútorra Magyar Postára rábízom a termékeimet, akkor nagyon fontos, hogy azok a termékek megfelelően legyenek tálalva az ügyfelek felé. Ezt hogyan tudom elérni? Úgy tudom elérni, hogy ha azok a kollégák, akik ott ülnek, azok magas szintű képzésben részesülnek, és a képzésben szerzett tapasztalataikat, ami részben a terméknek az ismeretére szorítkozik, részben pedig egy értékesítési kompetenciára, ezeket magas szinten tudjuk csinálni. És ezért mondom azt, hogy mind az SRT-vel, mind az MBH-val, mind pedig a biztosítóval olyan megállapodásaink vannak, ahol ezt a képzést a partner biztosítja részben, részben meg mi képezzük a saját kollégánkat. Tehát ezek a kollégák jelen pillanatban is dolgoznak a Magyar Postán, és van egy nagyon kiemelt 400 fős csapat, most itt a pontos számot is tudnám mondani, a kiemelt értékesítőinket, 388-an vannak, akik ezeknek a tudásnak, vagy ennek a tudásnak a birtokában vannak, és akik egyébként a teljes értékesítésnek egy nagyon jelentős részét maguk végzik.
Akarják csinálni ezt? Van annyi jutalékuk az értékesítés után, mint mondjuk egy ugyanezt a munkát egy pénzintézetben végzőnek? Mert azért a motiváció sokat számít.
Ugye részben itt még ezek a kollégák postai tevékenységet is végeznek.
Az plusz.
És ezeket a termékeket pedig jutalék alapján értékesítik. És korábban voltak ilyen hangok a postán, hogy igazából a fő fókusz a postai termékeken vannak, és ami az értékesítéshez kapcsolódik, az egy nyűg, egy teher. És ezt én belátom, és amikor én belehelyezkedem annak a értékesítőnek, vagy annak a postai dolgozónak a szerepébe, ahol ő egyébként valójában van, akkor én azt mondom, hogy én akkor leszek igazán érdekelt ebbe, hogyha ahhoz a értékesítéshez megfelelő juttatási csomagot is kapok. És ennek megfelelően, és ez is a aktivitásunknak az egyik záloga, a 2023 évben ezeket a jutalékokat, valamit 30, valamit 50, és valamit meg 150%-kal növeltünk. És azt gondolom, hogy talán méltán mondhatom azt, hogy bár értékesítés, értékesítési terv, üzleti terv nélkül elképzelhetetlen, és aki mondjuk egy bankban dolgozik, az pontosan tudja, hogy maga az értékesítési terv, ami egy cél, vagy egy célszám, amit el kell érni, az soha nem egyszerű, mert hogyha egyszerű lenne, akkor nem biztos, hogy jó az üzleti terv. Tehát ezek, nem mondom, hogy ezek nagyon könnyen és egyszerűen elérhetőek, de én azt gondolom, hogy ebből a szempontból sokkal inkább motiváltak a kollégák annak érdekében, hogy ezeket a termékeket értékesítsék, és valós jutalékot kapnak egyébként azért a termékért, amit ők értékesítenek.
Ha már a juttatásoknál tartunk, a posta az tud reálbérnövekedést biztosítani most az állományának? Ugye két nagyon súlyos inflációs éven vagyunk túl.
És ezeket a tárgyalásokat, amit erről folytatunk, azt többnyire a reprezentatív szakszervezetekkel folytatunk le, és ha korábban ezt az innovációs díjat említettem, akkor annak a díjnak az egyik, hogy mondjam, motivációja az az volt, hogy a kollégáknak a bérezését, juttatását és annak az elvi alapját is megváltoztattuk. Hogyha a reálbér növekedésre kérdez, az nagyon fontos szám, és azt engedjék meg, hogy elmondjam, hogy 23. január 1-jéhez képest 24. január 1-ig az elérhető, és majd kitérek, hogy itt mit jelent abban, hogy ez egy teljesítmény alapú bér, de összességében bértömeg szinten egy kb. 23%-os bérnövekedés van a Magyar Postán. Tehát 23. január 1-től 24. január 1-ig. Ami én azt gondolom, hogy ez egy reálbérnövekedés mindenképpen. Én azok közé tartozom, aki részben megfelelve a tulajdonosi elvárásnak, és részben felismerve azt, hogy a Magyar Posta az egy, mégiscsak egy piacon működő cég, és mégiscsak egy csomaglogisztikában dolgozunk, ahol egyébként a teljesítmény azért nem elhanyagolható. Én azt gondoltam, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy valamilyen módon mérhetővé váljon a kollégáknak a teljesítménye, és ezt mondom, azoknak érdekében, akik egyébként az átlagnál vagy a kollégáinál jobban teljesítenek, mert miért kap ugyanolyan fizetést az a kollega, aki mondjuk 130 csomagot visz ki, mint aki mondjuk 85 csomagot visz ki. Már ez nem életszerű, egyébként nagyon nehezen mérhető így a teljesítmény, és egyébként nem is tartom igazságosnak. És egyeztetve a szakszervezetekkel szeptember 1-től bevezettünk egy teljesítmény alapú ösztönzőrendszert. Ennek az első lépése volt tavaly szeptemberben, és az ezért a teljesítményért elérhető juttatást most egyelőre a fizetésnek a 8%-ában állapítottuk meg, tehát az alapbéremelésen fölül 8% az, ami teljesítmény alapon elérhető. És ezt nem csak a csomaglogisztikai ágazatban tudjuk megvalósítani, hanem az egyetemes szolgáltatásban is. Ez egy teljesen más elképzelés, mint ami korábban volt. Ennek megfelelően, ennek a finom hangolás az egy nagyon fontos kérdés, de azt gondolom, hogy ez a szemlélet, hogy ez a Magyar Postán már tény, vagy ténykérdés, ez egy nagyon fontos lépés, nagyon fontos elmozdulás a tekintetben, hogy itt ez az állami vállalat valamiféleképpen a piaci működéshez közelítsen.
De hogy lehet mérni? Most megpróbálom elképzelni, hogy lehet mérik, hogy a postás hányat lép, hát teljesen más csomagot kézbesíteni egy belvárosi társasházban, mint mondjuk Békés megyében, a tanyavilágban.
Sőt, egyel visszamegyek, hogyan vállalok én felelősséget arra, hogy mennyi levelet fogok elvinni, hogyha a levél szám csökken. És egyébként ez évente körülbelül 10%. Ez inkább egy munkaszervezési kérdés. Tehát adott egy posta hivatal, ahol van mondjuk 30 vagy 35 kézbesítő, és én azt gondolom, hogy ha én ott, és akkor megint csak belehelyezkedem a postavezetőnek a szerepkörébe, hogyha én azt mondom, hogy egységnyi bérrel gazdálkodom abban a tekintetben, hogyha van 35 kézbesítőm, 35 kézbesítőre egységnyi bért tudok allokálni, ami azt jelenti, hogy én abban vagyok érdekelt, hogy minden álláshely föl legyen töltve. Ugyanis, hogyha minden álláshely föl van töltve, akkor több emberrel nyilván el tudok vinni egységnyi levelet. És én ebbe pedig azt gondolom, és ennek az volt ennek a rendszernek, és kicsit belemegyek a részletekbe, de fontos az egésznek a megítélése szempontjából. Ez úgy nézett ki, hogy voltak olyan postások, akik más úgynevezett járásokat is vittek a sajátjukon kívül, mert helyettesítettek. Tehát egy nagy postán, hogyha van 50 vagy 70 darab járás, akkor annak megfelelő számú postás van. Hogyha hiányzik a szomszédjárásból postás, akkor ott helyettesítés volt. Viszont ezért ő nem kapott plusz pénzt. Viszont a jelenlegi rendszerben, hogyha a 35 postás helyett 27 postás is el tudja vinni azt a járás számot, akkor ebből két tanulság vonható le, akkor lehet, hogy elég 27, de nem biztos, hogy elég. Viszont annak a munkavállalónak, aki más helyet dolgozik, azt a jutalékot kvázi, amit egyébként a levélre számolunk, azt meg kell kapnia. Tehát az alapelgondolás az alapvetően ez volt, és hát mint említettem, ennek a finom hangulása egyébként jelen pillanatban is zajlik. És azt gondolom, hogy így ősszel, szeptember környékén egy valós képet fogunk látni arról, hogy hol hoztunk helyes számokat, és hol pedig kevésbé értelemszerűen. Ez azt jelenti, hogy csak egy kérdésére is válaszoljak, hogy egy Budapesten, ahol egy panelházba kell nagyon sok levelet, nagyon kevés kilométerrel kiszórni, ott egy alacsonyabb ütelékot kap, mint ahol egyébként vidéken nagyobb területet kell bejárni.
Nemzetgazdasági miniszterrel közös tájékoztatójáról tudom, hogy nagy reményeket fűznek Horvátországhoz, Észak-Macedóniához, Szerbiához, Bulgáriához, Horvátországhoz, Szlovéniához. Itt akar a posta terjeszkedni. Egy jelentős részében benn van a német posta, amiről öntől tudom még egy évvel ezelőttől, hogy ez a világ 5 legjobb postája között van. És már ott vannak. Tudnak versenyezni velük? Ez az osztrák posta, bocsánat.
Egy kis kitérőt hadd tegyek. Hogyan tudunk menni külföldre? Tehát a Magyar Posta korábban ebben a elkereskedelmi szegmensben vagy piacon, aminek én alapvetően három részét különböztetem meg, de nem csak én, hanem a szakma is. Egyrészt van a web oldalak, webkereskedőknek a piaca, van egy logisztikai, raktározási piac, és van a, hát ez a kiszállítási piac, és ebbe vett részt a Magyar Posta az elmúlt most már nagyon sok évben. És a tavalyi év elején hoztuk egy döntést, ami arról szólt, hogy a fulfillment piacra ez a robotizált raktározási piac erre belép. És ezt elhatároztuk februárban, és egy abszolút egyedi fejlesztéssel Foton átadtunk egy ténylegesen 21. századi igényeknek megfelelő robotizált fulfillment csarnokot, amely jelen pillanatban 2000 négyzetméter, ebből 800 négyzetméter az, ami robotizált. Ehhez lefejlesztettünk egy ügyfélportált és egy ügyfélszoftvert, ami klasszikusan egyébként azt jelenti, hogyha én, aki mondjuk egy web oldalt üzemeltetek, vagy egy weboldalnak a tulajdonosa vagyok, és adott esetben mobiltelefonokat árulok, akkor hogyha az ügyfél lekattintja, és az ügyfél megrendeli ezt a terméket, akkor abban a másodpercben, és egészen lenyűgöző, igen, hogy a robot abban a pillanatban már hozza is ki, és onnan a kézbesítőink már tudják kézbesíteni, mert a következő kézbesítési csomagba bele tud kerülni ez az adott csomag, ami azt jelenti, hogy a 24 órán belül kézbesítésnek a feltételei abszolút adottak. Tehát ez a fulfillment szolgáltatásunk, és ez egy olyan szolgáltatás, ami jól tervezhető, és ami kellően implementálható külföldi országokban is. Úgyhogy ez az a, azt gondolom, hogy a Postának egy olyan zászlóshajós projektje, amivel tudunk menni külföldre, és való igaz, egyeztetéseket folytatunk már külföldön, a déli országokban, Horvátországban, Szlovéniában, és más országokban is, hogy hol tudunk ilyen fulfillment csarnokot létesíteni. Miért fontos ez? Az egész piac, és lehet, hogy egy pár mondatot fogunk erről beszélni, ugye egy olyan helyzetben van, hogy mindenki a fogyasztót keresi, és azt szeretné, hogy minél több fogyasztót be tudjon csatornázni a saját webáruházához. És azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen, és elengedhetetlen a posta számára is, de a webshopok számára is, hogy egy külföldi piacra lépés meg tudjon történni. És adott esetben egy webshop lefejleszte egy horvát anyanyelvű, vagy egy más anyanyelvű honlapot, és hozzáférhetővé teszi a horvát állampolgárok számára is a szolgáltatást, akkor mi ez egy kiváló raktár logisztikai megoldást tudunk kínálni. Be lehet tárazni a Magyar Posta fulfillment raktárába azokat a termékeket, amik egyébként ott kézbesíthetők.
De a többieknek, mondjuk az osztrákoknak nincsenek ezen a területen ilyen raktáraik már? Tehát mi, ha van, akkor mi lesz az, ami miatt a Magyar Postába fognak partneri kapcsolatot létesíteni?
Hát én azért úgy bízom abba, hogy a magyar webshopok azért a magyar szolgáltatót külföldön is, mint ahogy itthon is előnyben részesítik.
Jó, vannak nem magyar webshopok is, csak mondjuk a Temut említsem, az nem nagyon magyar.
A Temu alapvetően ugye Kínából hozza a termékeit, és ez egy kicsit más kérdés is. Ugye mi, nekünk ebbe az a feladatunk, a kínai termékek magyarországi, illetve Kárpát-medencei vagy nyugati országokba történő kézbesítése tekintetében, hogy mi egy olyan, vagy mi olyan megállapodásokat tudjunk kötni, ahol a Magyarország, mint közvetítő ország jelenik meg a célországok felé. Tehát amikor azt mondom, vagy amikor arról beszélünk, hogy Észak-Macedóniával, Szerbiával, Horvátországgal, vagy más országokkal szeretnénk magasabbra fűzni, vagy magasabb szintre jutni a partnerségben, akkor mi egyrészt azt is szeretnénk, hogy ezek a termékek, amik külföldről bejönnek, azok rajtunk keresztül érkezzenek meg. Akár más partnerekkel közösen ezekbe a célországokba. Tehát ennek az egyik része az ezt jelenti. Hozzáteszem, egy fulfillment terjeszkedés külföldön nem elsősorban, és nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezt a úgynevezett last mile delivery-t is a Magyar Posta csinálja. Tehát egy horvátországi fulfillment esetén a horvát postával ugyanúgy lehet együttműködni, és a Horvátországban helyezett csomagautomaták, amit a horvát posta vagy más szolgáltató helyezettel ugyanúgy tudunk együttműködni.
Ez nagy befektetést igényel? Ezekbe a piacokba való belépés?
nyilván vannak viszonyító számok, hogy ez most nagy vagy nem nagy. Én azt gondolom, hogy minden ilyen beruházás az egy befektetés, és ezek akkor jó befektetések, hogyha meghatározott időn belül, ami 5 és 10 éven belül van, meg tudnak térülni.
Választási időszak van, ajánló szelvényeket, meg mindent, kampányanyagokat a posta tud kézbesíteni. Ilyenkor meg kell növelni a teljesítményt? Vagy ez csak egyszeri kiugrások?
Hát ugye én azt gondolom, illetve az a helyzet, hogy ha Magyarországon egy darab levél keringene, nekünk akkor is fenn kell tartanunk azt a kézbesítési hálózatot. A Magyar Posta ilyen esetekben valóban hiperfunkcionál, de a hiperfunkcionálás az nem jelenti azt, hogy itt nagyon-nagyon nagy és külön aktivitást kellene arra fordítanunk, hogy túl van új munkavállalókat, vegyünk fel adott esetben. Tehát ez a hálózat a teherbíró képességét tekintve rendkívül felkészült, tehát múlt pénteken zárult le a választási értesítőknek a kézbesítés, ugye 7,8 millió darab értesítőt kézbesítettünk, mindenféle fennakadás nélkül.
Ez nem ugye mint a karácsony, hogy ezt egy nappal korábban kérik, hogy adjuk föl, hogy biztosan odaérjen, ezt nekünk, egyszerre szokták
nekünk, nekünk határidőre kell teljesíteni, két hetünk volt erre egyébként, de ezt határidőre teljesítettük.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Balczó Barnabás, a Magyar Posta elnök vezérigazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Köszönöm szépen.